Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában megismerhetik a világbajnok tékvándós Márton Luana és ikertestvére a junior EB győztes Viviana történetét. Nyilatkozik édesapjuk Márton Zsolt, és hallhatják Márton Luanát is nem sokára. Emellett lesz szó az öttusa változásairól, a nyílt vízi úszó Rasovszky Kristóf VB remekléséről, és megszólal Decsi András, Szilágyi Áron mestere, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzője is. Tartsanak velünk! Ötkarika. Az Újpesthez igazolt a világbajnok tékvándós Márton Luana és ikertestvére a junior EB győztes Viviana. Tenerifén születtek, elsősorban továbbra is Madridban készülnek majd, és a mostani szerződést a szüleik írták alá Őze Istvánnal, az UTE klub igazgatójával, mert csak a jövő héten lesznek nagykorúak. A döntés hátteréről is kérdeztük az ikrek édesapját, Márton Zsoltot, aki nem titkolta a bejelentéskor, hogy Ferencváros szurkoló.
Ez egy nagyon nagy változás számukra. Elsősorban ugye az, hogy magyar színekben folytatjuk tovább ezt a profi karrierjüket, mivel nagyon sokáig volt róla szó, hogy milyen színben folytassuk tovább ezt a sikert spanyol színekbe, illetve magyar színekbe, és a végén ugye én nagyon-nagyon sokáig kiálltam mellettük, hogy ugye a család mellett, hogy ez magyar színekben folytatódjon tovább. Mellette viszont hátulról nem csak spanyol oldalról, hanem világszínvonalon is jöttek azok a impulzusok, hogy spanyol, és a végén ugye kitartottunk az mellett, hogy mivel két szülő is magyar állampolgár, maradjunk ugye magyar színekben. Ez sikerült is megvalósítani, és az, hogy ilyen gyorsan jött ez a fantasztikusnak mondható, hát a család számára, ugye nekem nem annyira, még fel kell dolgoznom ezt a lila-fehér színt, de nagyon örülök, hogy csak a lányokat nézve a karrierjüket előre mozdítjak.
Spanyol kötődés ugye azért továbbra is megmaradt, hiszen Tenerifén születtek az ikrek, illetve Madridban töltik a jövőben is az idejük nagyobbik részét.
Igen, hát világszínvonalon azt kell, hogy mondjam, hogyha, hát nem csak én mondom, ugye a top 3-ba benne vagyunk, a legjobb klubhoz tartozunk, és a legjobb edzőkkel tudunk felkészülni. Ez így is marad. Akármilyen klubhoz fogunk tartozni, ez nem változhat.
Említette, hogy az ön szempontjából nem éppen a legtökéletesebb a lila-fehér szín. Mivel nyerték meg az újpestiek önöket? Mert gondolom, hogy azért az ön szava is számított a végső döntésben, hogy ide kerültek az ikrek.
Abszolút. Elsősorban prioritásba kellett tenni a profizmust. Csak is ez döntött. Semmi más.
Fél év sincs már hátra a párizsi olimpiáig. Tékvándóban hogyan alakul ki, hogy ki lehet ott majd Párizsban?
Egyel maradtunk le, ugye az első 6 jut kap direkt kvótát. Sajnos ebben a sportágban hiába vagy világbajnok, nem kapsz direkt kvótát az olimpiára. Nem is tudom, hogy ez miért van így, mert a többség sportágában majdnem mindenki megkapja a direkt kvótát az olimpiára. Egyeneságon juthat be az olimpiára. Hát a tékvándónál sajnos nem így van. Márciusban lesz egy kvalifikációs verseny, ott mind a két lánynak be kell kerülnie. Ugye a döntősök, az első és második helyezett jut be az olimpiára. Ott már le se játsszák a döntőt. Mindenki úgy fog oda menni, hogy be akar jutni az olimpiára. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de bízunk magunkban.
Most lesznek 18 évesek az ikrek. Milyen távlatok állhatnak előttük?
Tékvándó, mivel egy full kontakt, ezért olyan 28 és 30 éves korig így egészséges űzni ezt a sportágat. Bennünk van egy 3 olimpia, az egy egészséges így.
Párizs, Los Angeles, Brisbane, ugye ennek a 3 olimpiának már a házigazdája is megvan. Mikor lehetnek a csúcson?
Ebben az évben mindenféleképpen a top 3 és a top 5-ben leszünk benne, ezt garantálom mindenkinek. Tehát, hogy sajnos a Viviana azért nem tudott bejutni az első 10-be, mert egy térdsérülés után ki kellett hagynia egy évet. A Luana addig, míg a Viviana rekuperációt folytatta, addig minden versenyen részt vett, és az eredményén ez látszik is. Ez ugyanígy történt volna a Vivivel is.
Mennyire nehéz két ikerlánynál kezelni, akár a rivalizálást azzal együtt is, hogy más súlycsoportban szerepelnek. Azért az edzéseken gondolom, hogy kemény csatákat vívnak egymással.
Annyira jó testvérek, mivel az ikrek az egy speciális dolog, és akinek ikrei vannak, az tudja nagyon jól, hogy a kötődés az ikrek között nem egy sima testvéri szeretet, és ezért a rivalizálást azt ki is zárnám. Edzésen persze természetesen 100%-ot nyújtanak, és ott nincsen az, hogy nem állunk ki egymás ellen, tehát ott viszont mivel a gyakorlatokat is együtt csinálják, és ha kombáte van, akkor egymást gyepálják, viszont gyerekkoruk óta sem álltak ki egymás ellen. Volt egyszer az első olyan 7,5-8 évesek lehettek, akkor összekerültek, és ott elsírták magukat, és azt mondták, hogy ők nem állnak ki a döntőbe egymás ellen, és ez azóta így van. Egyszer kerültek össze most nemrég, 62 kilóba indultak, és akkor ott pénzfeldobással Viviana került tovább.
Márton Zsoltot, a tékvándós Márton Ikrek édesapját hallották. Beszélgettünk a felnőtt világbajnok Márton Luanával is.
Mi mindig a profit csapatot keressük, mindig a profit akarjuk, hogy tudjunk fejlődni, és ahol álmainkat megszerezni. A Újpestet úgy találtuk meg, hogy felhívták apukámat, és elmondták neki, hogy támogatnak minket, és hogy bíznak bennünk, és én nagyon motivált vagyok, és örülök, és hogy támogat minket az Újpest, és nagyon örülök, hogy vele vagyok, és így könnyebb is lesz a céljamat elérni.
Eddig mely klubnak a színeiben szerepeltek?
A spanyol Hankook klubba edzünk most, és sima madridi klub. Nem szövetsége klub.
A spanyol kötődés ugye többszörösen is megvan, hiszen Tenerife-n születtek, és az elmúlt évek döntő részét azt Madridban töltötték. Hogyan tudják összehangolni a dolgokat, hogy azért magyarként vannak kint, de alapvetően Spanyolországban élnek, és Spanyolországhoz is ilyen erősen kötődnek?
Igen, igazából mi ott is születtünk, nekünk normális tud spanyolba edzeni, meg ott élni. Mi ott maradtuk spanyolba, mert megismertük a Hankook klubot, és hogy nagyon profik, de így, hogy az apukánk magyarok, mindig úgy neveltek minket, hogy magyarok, meg mindig úgy beszélünk velük, és így láttunk könnyebb utat, hogy Magyarországon játszunk, és igazából hogy nagyon boldog vagyok, hogy magyar színekbe tudok játszani, és hogy Spanyolországon megvan a lehetőségem, hogy ott tudjak edzeni.
Hogyan néz ki a felkészülés? Hogyan néznek ki az edzések tékvándóban?
Hetente én, hogy tanuló vagyok, hetente reggel hétfőtől péntekig háromszor, reggel délután edzek, de a többi az csak délután, mert suliba vagyok, de szombaton is két edzésem van, és utána az edzőm így vigyáz, hogy persze nézni kell, hogyha fáradt vagyunk, vagy hogy milyen intenzívvel edzünk, de hetente ilyen egyszer vagy kétszer erősítünk, utána vannak gyorsaság edzések, bírni kell nagyon, a kardió, és így, ilyen mix, és mindig azt keressük, hogy jól érezzük magunkat, és hogy legyünk mindig, minden nap 100%-osan, hogy tudjuk edzeni rendesen.
Van-e bármiféle rivalizálás az Iker testvérével, akár az edzéseken, hogy ki mennyit tud?
Inkább ott rivalizálunk, amikor egymás ellen edzünk, de így a többi ott nem, de csak amikor együtt bunyózunk. Persze ott szintem a testvéremmel, ami a legnehezebb is, ami legerősebben edzek vele, mert nagyon erősen edzünk egymással, hogy fejlődjünk, nagyon erősen, és nagyot kérünk egymástól, hogy senki ne tudja megverni minket, de egymás ellen nagyon erősen edzünk, és szoktunk így, hogy ti az legerősebb, meg így, és szoktunk nevetni.
Ugyanakkor nem ugyanabban a súlycsoportban versenyeznek. Ezt gondolom, hogy azért sok mindent meghatároz, akár az edzésen is.
Persze, én normálisan majdnem szerintem a Vivi egy pár kilóval több, mint én, nem több, mert igazából a tékvándóban 8 súlycsoport van, de az olimpiában csak 4-et adnak, és akkor kénytelen a testvérem feljebb menni. Ketten akarunk kimenni az olimpiára, akkor én lemegyek 57-be, és ő meg feljebb van.
Mi mindent adott az a bizonyos világbajnoki cím, amelyel ugye a tavalyi év legjobbjai közé is bekerült, ott volt azon a listán is, amelyre a sportújságírók szavazhattak.
Amikor megnyertem a világbajnokságot, én ott vettem észre, hogy itt tudok lenni a legjobbakkal, mert mindig bíztam bennem, de ott olyan nagy volt mindenkit. Láttam a első ranglista a súlycsoportban, és nekem nagyon kemény volt, mondom, ezek nagyon ügyesek, és amikor megnyertem a világbajnokságot, én mondom, én is ilyen vagyok, mint ők, és meg tudom is verni őket. Többet bíztam bennem, és tisztában láttam itt így a bekerülés az olimpiára.
Az pedig majd márciusban dől el, egy nagyon-nagyon kemény csatában.
Igen, márciusban lesz Bulgáriában, én bízok benne, és nagyon bízok, hogy én szerintem be tudunk jutni.
Milyen rövid, közép és hosszú távú célok vannak? Azután, hogy most már ugye az UTE versenyzője, fél év sincs hátra a párizsi olimpiáig, de márciusban lesz hozzá a kvalifikációs verseny, és azért 18 évesen gondolom több olimpiában is gondolkodhat.
Persze, persze, hogy igen. Igazából most, ha márciusba bekerülünk, akkor azután még lesznek több versenyek, hogy felkészítsünk magunkat Párizsra, utána 4 év múlva is gondolunk menni Los Angelesbe, persze az a másik célunk. Mindig a legnagyobb cél az olimpia nekünk, a legnagyobb álmunk, és arra megyünk mindig. Kiskorunk óta, meg most is mindig legtöbbször vele edzek, mert vele vagyok, együtt értjük magunkat legjobban, és igazából vele tudok felkészülni a legjobban, mindig segítjük egymást, mert a hibákat elmondom neki, ő is nekem, és hogy fejlődjünk legjobban, mert mi akarunk mindig nyerni.
Olimpiát is akkor.
Hát persze, azt is.
Márton Luana világbajnok tékvándost hallották.
Öt karika.
A párizsi olimpia után az akadályverseny váltja a lovaglást az öttusában. A Magyar Szövetség elnöke Balogh Gábor szerint egy új sportágat kell felépíteniük, ehhez pedig infrastruktúra fejlesztésre lesz szükség. Az olimpiai ezüstérmes azt mondta, hogy ő személy szerint nagyon szerette a lovaglást, ugyanakkor ez a szám kicsit elit sportággá tette az öttusát. Kalapos Mihály készített interjút Balogh Gáborral.
Gyakorlatilag újra kell építenünk egy sportágat, tehát egy új sportágról beszélünk. Vannak ugye az olimpiai programban most már új sportágak, de igazából a pentatlon is egy új sportággá válik. És ennek megfelelően úgy kell kialakítani az öttusa sportnak a működését, amelyben a legprofibb módon fognak tudni majd a klubok felkészülni erre. Tehát infrastruktúrát kell hozzáfejleszteni, akadályversenyparkokat kell lehelyeznünk a fontosabb klubokhoz, és a nem fontosabb klubokhoz is, mert az utánpótlás nevelés, a tömegbázis szélesítése az nem biztos, hogy csak a nagy kluboknál fog folyni. Ki kell találnunk egy olyan minőségirányítási rendszert, amelyet egyébként elkezdtünk, amelyben mind az eredményesség mellett azok a szempontok, hogy a klubvezetőknek a képesítése, a képzettsége, hogy megfelelő elszámolásokat tudjanak például a szövetségek irányába megtenni, vagy megfelelő szakmai anyagokat tudjanak az ötös a szövetség irányába letenni, azon keresztül, hogy az edzőink azok naprakész tudással legyenek felvételre, tehát hogy ők is képzésben részt vegyenek, a kommunikációban, a népszerűsítésben nagyon fontos szempont lesz a jövőben a kluboknak az előmenetele, az, hogy például különböző iskolákkal hogyan tartják a kapcsolatot, hogyan tudnak toborozni, hogyan vesznek részt iskolai sportversenyekben, hogyan tudnak részt venni a szakképző intézményekben való toborzásban, honvédelem, a rendvédelem. Szeretnénk a iskolákkal való kapcsolatot erősíteni, ahonnan valóban nagyon-nagyon sok gyereket tudunk majd az ötusa irányába vinni, és ehhez kell majd egy egységes, normális kommunikáció, visszahozni egy kicsit az ötusának a népszerűségét arra, ahol egyébként még jó pár évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy lesz egy ilyen minőségirányítási rendszerünk, lesz egy sportfejlesztési koncepciónk, ahol vállalásokat is fogunk tenni. Tehát én azt gondolom, hogyha már kérünk segítséget, és eddig is ugye a kiemelt támogatási programból az Ötusa Szövetség is részesül, de ahhoz, hogy mi plusz forrást kérjünk arra, hogy ezeket az új sportág kialakításához nélkülözhetetlen dolgokat meg tudjuk tenni, ahhoz nyilván nekünk kell most kérnünk a kormányzattól extra forrásokat, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Én azt gondolom, az Ötusa Szövetségnek vállalásokat kell tenni, akár a sportolószám növelésében és akár az eredményesség szempontjából is.
Egészen más képességekkel rendelkező gyerekekre lesz szükség, mint a mostani a lovaglással megismert öttusa esetében, illetve mennyi a mostani létszám és mennyi kellene, hogy legyen?
Hát az öttusa az ugye 5 számból áll, akkor ha azt nézzük, hogy a 20% most ugye a lovaglás kiesett, abban az egy tusában a 20%-nak egy része, az még mindig ugyanolyan, mint a lovaglás, mert különböző akadályokon kell átmenni, tehát fejben azt rögzíteni, hogy milyen tempóban, hogyan megyek rá erre a fajta akadályra, hogyan fogom ezt megoldani. Ez ugyanúgy kell egy jó taktikai gondolkodás, mellette ugye ügyesség, de mellette nyilván most már nem egy technikai számról beszélünk, mint a lovaglásnál, hanem ez egy inkább fizikai képességeket kívánó sportág lesz. Tehát ebben a tekintetben azért mégis új kihívások lesznek. Nekünk a tehetségfelismerés szempontjából egyáltalán nincsen más dolgunk. Továbbra is az öttusába ügyes gyerekekre van szükség.
Önnek egyébként mekkora változást jelent ez, mint aki mondjuk úgy a balcóféle öttusán nőtt fel?
Nagyon szerettük a lovaglást, nagyon szeretjük a mai napig, szerencsére még Párizsban az lesz. Megsirattuk ezt a dolgot, az, hogy egy ló és az ember kapcsolata, és ezt egy sportágon keresztül be lehessen mutatni, ráadásul egy olimpiai sportágon keresztül be lehessen mutatni, szerintem ez volt a sava borsa ennek a dolognak, és várakozással teli vagyunk. Én magam sem tudom megmondani, hogy fog ez átalakulni. Szerintem egész Magyarország és a sportot szerető közönség az kíváncsi arra, hogy ezt az újfajta sportágat hogy tudjuk mi is felépíteni, meg a Nemzetközi Szövetség. Ehhez mi azzal tudunk hozzájárulni, hogy jó versenyeket rendezünk. Mi szeretnénk is egyébként 2027-ben a világbajnokságot szervezni, ennek mentén fogjuk az a sportdiplomáciai ügyeinket is majd rendezni. Tehát, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan fogjuk tudni ezt az új sportágat beépíteni. Szerencsére azt hallom a kollégáimtól, hogy azért nagyon sok komoly tehetséges ifjúság van, tehát ez a 19-20 éves korosztályban nagyon sok tehetséges jó versenyző van, tehát én nagyon bízom a jó átállásban.
Mekkora ma az öttusának a bázisa, és hová kellene, hogy eljusson majd?
Ha nézzük a junior és a felnőtt, ha válogatott fiúkat és a lányokat tekintjük, akkor nagyjából 20-25 versenyzőről beszélünk, akik tényleg válogatottságig és világversenyindulásig jutnak el, és a tömegbázis az nagyjából egy 400 főre tudnám mondani.
Ezt kellene mennyire fölvinni, pár ezerre?
Sokkal népszerűbb most láthatóan ez az akadálysport, tehát ezt nagyon-nagyon szívesen csinálják a gyerekek. Nyilván az is látható, hogy a lovaglás az ilyen tekintetben egy kicsit keretbe foglalta, és jóval szűkebb, egy kicsit ilyen elitsportággá tette az öttusát. Ez már más lesz, tehát hogy ebben tömegbázist szélesíteni és több gyereket behozni könnyebb dolguk lesz.
Balogh Gábort, a Magyar Öttusa Szövetség elnökét, olimpiai ezüstérmest, világ és Európa bajnokot hallották. A párizsi olimpián is a dobogóra szeretne állni a világ és Európa bajnok nyílt vízi úszóra Rasovszky Kristóf. Tokió ezüstérmese a Dohai VB-n 2 érmet szerzett, az olimpiai számban 10 kilométeren győzött, a váltóval pedig bronzérmes lett, és csapattársához, Betlehem Dávidhoz hasonlóan még nem utazik haza. Kalapos Mihály kérdezte Rasovszky Kristófot.
Fukuokában is nagyon jónak számított ez a 2 érem, hiszen azért 2 ezüstérem volt, ugye ott is, meg itt is ugye az egyik a váltóérem, a másik pedig egyéni 10 kilométer. Ott nagyon örültem nyilván az ezüstnek is, 10 kilométeren egyéniben, hiszen az egyből olimpiai kvótát is ért, amit nagyon szerettem volna ott a nyáron megszerezni, és ugye 3 embernek volt rá lehetőség, a 3 dobogósnak. Úgyhogy emiatt az tényleg nagyon sokat jelentett, meg először álltam világbajnokságon 10 kilométeren dobogón, úgyhogy nagyon sok volt annak a jelentősége. A váltó pedig tényleg az elmúlt 2 világbajnokságon, ugye Budapesten 22-ben, 23-ban, pedig Fukuokában ugye ezüstérmes volt, úgyhogy annak mindig nagyon örültünk. És hát azért most ez a világbajnokság, talán azt mondom, hogy ez egy kicsit még jobban sikerült, még akkor is, hogyha a 2 ezüstből most egy arany és egy bronz lett. Az én szemszögemből talán ez így azért jobban alakult, hiszen egyéniben 10 kilométeren sikerült nyerni.
A 10 kilométer aranyérme azt is jelenti, hogy felért a pályafutása csúcsára?
Tulajdonképpen igen. Tehát azért ez egy nagyon kemény mezőny volt. Ugye itt a 3 fukuokai világbajnokság érmesén kívül mindenkinek olyan szempontból ez egy élethalál harc volt, hogy itt osztották ki a következő kvótákat, és itt kellett azokat megszerezni, tehát az egyértelműen tudtuk, hogy itt nagyon nem lesz olyan, aki nincs jó formában, nincsen formában. Mi is szerencsére elmutató volt, hogy jól sikerült a felkészülés, akár a Dávidnak, akár nekem, és jó formában vagyunk, úgyhogy én úgy voltam itt, hogy tényleg érmet akarok nyerni, megmutatni, hogy megy ez rendszeresen ezeken a nagy világversenyeken, hogy úgy tudjak oda menni Párizsba, hogy az olimpiára, hogy egymás követő 2 világbajnokságon ott voltam a dobogón, és kiegyensúlyozott jó teljesítménnyel tudok menni. Az pedig az, hogy aranyérem lett, az pedig tényleg azt jelenti, hogy most sikerült itt mindenkit megverni, ez mindenképp egy csúcspont most, és bízom benne, hogy azért Párizsban az olimpián ugyanúgy, ahogy itt, és ugyanúgy, ahogy Fukuokában is, illetve Tokióban is, mit majd a éremért tudok harcolni, és éremmel fogok tudni hazajönni.
Azt tudja, hogy most már majd Párizsban mindenki önt akarja legyőzni.
Igen, azért ez most így várható, hiszen én vagyok éppen az aktuális legutolsó világversenynek a győztese az olimpiai távon. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy ez nagyobb terhet tenne rám, mint ami eddig volt, hiszen azért olimpiai ezüstérmes vagyok Tokióból, Fukuokai világbajnokságon is érmes voltam, úgyhogy nem hiszem, hogy ez nagyobb nyomás lenne, mint ami eddig volt. Nyilván mindenki tudni fogja, hogy mindenki a lehető legjobb formával fog oda kerülni. Alapvetően nagy nyomás lesz a két francián is, hiszen hazai közönség előtt kell majd jól teljesíteni. Az olaszok az elmúlt két világbajnokságon leszorultak a 10 kilométernek a dobogójáról. A németek nyilván próbálnak majd ezután a világbajnokság után a lehető legjobban teljesíteni, hiszen itt most azért egy kicsit visszábestek a fukuokai. 4 aranyhoz képest most itt nem lett egy érmük sem. Úgyhogy tényleg folyamatosan változnak az erőviszonyok, és mindenki próbál a lehető legjobb lenni.
Cél az érem, vagy cél az aranyérem, vagy legyen meg az érem, aztán majd kiderül, hogy milyen fényes.
Legyen meg az érem, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ebben benne van az arany, az ezüst, a bronz is, mindháromnak nagyon fog körülni. De nyilván úgy megyünk oda, hogy nem tartjuk fel a kezünket, hogy vigyétek az első két pozíciót, nekünk jó lesz a harmadik is, hanem meg fogunk harcolni a lehető legkeményebben az első helyért.
A világbajnokságon szerencsés a program abból a szempontból, hogy előbb vannak a nyílt vízi versenyek, és utána a medencés versenyek. Ez akkor most azt is jelenti, hogy el is indul a medencében is, ugye?
Igen, folytatódik majd a világbajnokságon a program, a Dávidnak is, meg nekem is. Maradunk itt Dohában és versenyzünk medencében is. Tényleg itt a világbajnokságon ilyen szempontból szerencsések vagyunk, hogy a nyílt víz van előbb, és aztán következik a medencés versenyeknek a sora, hiszen így a 10 kilométertől tudunk szépen a program szerint 5, majd a váltóval lerövidíteni egy kicsit a méterszámot a medencés méterszámokhoz. Ez azért sokkal kedvezőbb, mint például ami az olimpiai programban van, ahol fordítva van. Ennek nagyon örülünk, mert azért tudunk így medencében is versenyezni. Úszok 400, 800 és 1500 gyorsan is. Meglátjuk majd, hogyan alakul. Igazándiból az tényleg az látszik, hogy jó formában vagyok. Azt nem tudom megmondani, hogy a medencés versenyek hogyan alakulnak majd, de bízom a lehető legjobb szereplésben, és akkor talán 1500 gyorsan ugyanúgy, ahogy Fukuokában talán egy döntőt el lehet csípni.
Rasoszki Kristóf, olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok nyílt vízi úszót hallották. Öt karika. Kevesebb, mint fél évvel a párizsi játékok előtt a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron és a válogatott is második a világranglistán. Ezen a hétvégén Tbilisziben rendeznek világkupa versenyt. A pozíciók jelentőségéről Decsi András szövetségi vezetőedzőt, Szilágyi Áron mesterét kérdeztük.
Azért az aktuális világranglista azért még sokat változhat addig az időpontig, amíg odaérünk Párizsba, de abból indulunk ki, hogy minél optimálisabb helyzet az, hogyha valaki minél előrébb van a világranglistán, de az, hogy ez végül is hogy fog alakulni, ezt majd csak közvetlenül a kontinens bajnokságok befejeztével fogjuk látni, hogy ki az ellenfél, vagy kik azok az ellenfelek, akikkel találkozni lehet elméletileg majd a verseny előre haladtával az ágon, akkor még mindig rendelkezésre áll néhány hét, hogy még tüzetesebben felkészülni az adott ellenfelekből. Ezt korábban is így csináltuk, ezt a metodikát követtük. Valószínűleg idén is lesz lehetőségünk arra, hogy beiktassunk majd valamilyen nemzetközi edzőtábort még, valószínűleg az Európa bajnokság előtt, ahol külön tudunk már ezekre a vélhető ellenfelekre is majd készülni.
Mi mindenben tud még fejlődni ez a rutinos összeérett válogatott Párizsig, és milyen feladatok várnak a csapatra, akár egy világkupa versenyen tud-e részfeladatokat kitűzni?
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb sikere az a milánói világbajnoki cím volt, és azokat a körülményeket, pillanatnyi állapotokat, amikor tényleg mindenki ki tudta magába hozni a maximumokat, ehhez hasonló helyzeteket próbálunk majd teremteni mind a felkészülés, mind a versenyek során, hiszen ez adja a csapatnak az erősségét, hogy mind a hárman az éppen pástól levők közül ki tudják hozni a legjobbat magukból, akkor jó esély van akár a végső győzelemre is. Az egyénihez hasonlóan az, hogy az ágak hogy alakulnak, azt még szintén a versenyek fogják meghatározni, tehát hogy azt, hogy kivel kezdünk majd a négy közé jutásért, de ezt folyamatosan monitorozzuk természetesen. Nyilván abból kell kiindulni, hogy minél előrébb végezve a világranglistán, illetve hát a kvalifikációs ranglistán, ami aztán majd összeér és egyé válik, hogy optimális esetben, hogyha ott a vezető pozíciót sikerül megtartani, vagy megszerezni és megtartani, akkor papíron talán egy hajszálnyival könnyebb ellenfél jöhet kezdésnek, de hát azért ez sem kijelenthető teljesen 100%-kal manapság már semmilyen csapat tekintetében. Nyilván az nagyjából már látszik, hogy melyik lesz az a 7 csapat még, aki ott lesz az olimpián. Belőlük kell tüzetesen felkészülni, és az ellenük vívott mérkőzéseket, amiket az elkövetkezendő csapatversenyeken megvívunk, azokat rögzíteni és majd ott elemezni.
Decsi Andrást, a magyar férfi kardvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron mesterét hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.